Csodálatos szavakat hallottunk. Egész mindegy, hogy ki veszi kézbe a Bibliát, ki olvas belőle valamit, mit mond róla, mindig ugyanaz az ige és ugyanaz az áldás társul hozzá. Egy dolog feltűnt nekem, ez a kamarnyik útnak indult Jeruzsálembe, de Jeruzsálemben nem találta meg a megfelelő embereket. Ő oda ment, ahol nem értették meg az Urat. Elment ugyanis a templomba, ahol az írástudók és mások voltak, akik nem ismerték fel az Urat és azt, amit cselekedett. Jobb lett volna, ha elment volna a Salamon csarnokába, ahol a testvérek már hirdették az Úr igéjét. Egyet azonban mégis megtett, az éhség még nem lett csillapítva benne, magával vitte Ézsaiás prófétát, ámen. Isten mindenki számára megtalálja a módját, hogy kielégítse az éhséget, a szomjúságot. Isten megtalálja a módját. Velünk is megtörténhet, hogy elmegyünk valahova, de az éhség nem csillapodik, a szomjúság nem oltódik, a válasz nem érkezik meg, és hirtelen nem látunk pompát és más külsőségeket, hanem találkozunk egy olyan emberrel, aki saját maga már találkozott az Úrral. És akkor más lesz a helyzet. Egyszer csak megszületik a megértés Ézsaiás próféta 61. fejezetéről, és tudjátok, Fülöp kapcsolatot teremtett az igével, és hirdette az evangéliumot ennek az embernek. Azt lehetett volna feltételezni, hogy ha valaki valóban Jeruzsálembe, Isten városába megy, akkor ott találkozik Istennel, hallja Isten szavát, megáldja őt Isten, és áldottan hazamehet. Nem, ez nem kell, hogy így legyen, és nem is szükséges, hogy így legyen. Nem egy városban, nem egy helyen, Isten az ő igéjében találkozik velünk, és az ő lelke által kinyilatkoztatja nekünk az ő drága és szent igéjét. Hadd olvassunk még néhány igerészeket a Bibliából, a második királyok könyvéből, a 18. fejezetből, a második királyok könyvéből szeretnék kiindulni, 18. fejezetből, itt a második verstől, egy nagyon dicsőséges igét. Hadd fogadjuk be a szívünkbe, és hagyjuk, hogy beszéljen hozzánk. Ennek a prédikációnak a következő címet választottam, bízunk az Úrban. Egyszerűen csak, hogy bízunk az Úrban, bármi jön vagy megy, bízunk benne minden körülmények között. Második királyok 18 a második verstől. 25 éves korában lett király, és 29 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját Abinak hívták, és Zakariás lánya volt. Azt tette, ami tetszésére volt az Úr szemében, egészen úgy, ahogyan őse Dávid is tette. Ő volt az, aki megszüntette a magaslati áldozatokat, összetörte a faragott oszlopokat, kivágta a bálványimádati fákat, és összetörte az érckígyót, amelyet Mózes készített. Mert addig az időig az izraeliták folyamatosan áldoztak neki, és Nehusztánnak, azaz ércképnek nevezték. Az Úrba, Izrael Istenébe vetette bizodalmát, úgyhogy Júda összes királyai között nem volt hozzá hasonló, sem utána, sem azok között, akik előtte voltak. És ragaszkodott az Úrhoz, anélkül, hogy eltért volna tőle, és megtartotta parancsolatait, amelyeket az Úr adott Mózesnek. Így bele volt az Úr is, és minden vállalkozásában szerencséje volt. Eddig Istennek ez a drága és dicsőséges igéje. Az első Zsoltárból felolvasta Rusz testvér azt a csodálatos igét, amely arról szól, aki az Urat szolgálja és követi, hogy amit elkezd, azt sikeresen véghez viszi. Azok az emberek, akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a vízfolyások mellé ültetett fák. Ezeket nem lehet megtalálni ott, ahol a gúnyolódók ülnek, hanem ott, ahol Isten ígéje elhangzik. Ott, ahol az Úr szól hozzánk, ott meg is állt bennünket. El kell mennünk oda, ahol ő beszél hozzánk. Amikor elolvastam a mondatot, és pedig az 5. verset, az Úrban, Izrael Istenében vetette az ő bizodalmát. Milyen csodálatos egy lecke! Nem a seregekben, nem a hatalomban, nem önmagában, hanem Izrael Istenében. Hiszen tisztában volt azzal, hogy Izrael Istene mit tett már Izrael népével. És bízott abban, hogy ugyanaz az Isten ugyanúgy vele lesz. Ez az ember, Ezékiás, egy bátor ember volt. Ő nem csak prédikált, hanem cselekedett. Megsemmisítette mindazt, ami nem az ige szerint való volt, hogy az embereket megtérésre bírja, hogy minden bálványimádásnak vége legyen, felszámolta azt, és visszavezette Isten népét az Úrhoz, az ő Istenükhöz. Elég sokáig uralkodott, de nem ez a legfontosabb, a 3. vers jelentős, azt tette, ami az Úrnak tetszett. Ó, bárcsak sikeresek lennénk abban, hogy azt tegyük, ami az Úrnak tetszik. Mi lehet az, ami neki tetszik? Ha teljesítjük az ő akaratát, ha beleadjuk a mi akaratunkat az ő akaratába, és azt tesszük, amit ő parancsolt nekünk, akkor megnyugszik Isten jó tetszése rajtunk. Azt tette, ami kedves volt az Úr szemében. Bárcsak olyan embereket faragna Isten belőled, belőlem, mindannyiunkból, akik azt teszik, ami Istennek tetszik. Mert egyedül ezen nyugszik az ő áldása. És csak akkor lehet igazán velünk. Ez azt jelenti, ahogyan őse, Dávid is tette. Dávid Isten szíve szerint való ember volt. Lehetséges, hogy földi értelemben elkövetett néhány hibát, de szívével teljesen Istenhez ragaszkodott, ő rajta függött a szíve. Ilyen embereket akár Isten, akar Isten faragni belőlünk, akik teljes szívvel és lélekkel ragaszkodnak Istenhez. Őtől lefüggnek, és azt teszik, amit ő megparancsolt. A 4. versben aztán így folytatódik, ő volt az, aki eltörölte a magaslati helyeken végzett szolgálatot, darabokra törte a faragott köveket, kivágta a bálványimádó fákat, és darabokra törte az eszkígyót, amelyet Mózes készített. Hiszen azt tudjátok, hogy a bűn a kígyón keresztül jutott be ebbe a világba, és amikor abban az időben az izraelék között nagy volt az engedetlenség, és sokan meghaltak, az Úr megparancsolta Mózesnek, hogy állítson fel egy érckígyót. És ezt itt világosan ki akarom jelenteni. A kígyó soha nem tekinthető Krisztus hasonmásának. A kígyó már mindig is a sátán hasonmása volt, most is az, és mindig is az marad, semmi más. De azt is kifejezésre kell juttatni, hogy úgy, ahogy Mózes felemelte azt a kígyót, úgy lett Krisztus is felemelve, mert neki kellett szétszúznia a kígyó fejét. Mindkettő nyilvánvalóvá vált, nevezetesen az, aki által a bűn belépett ebbe a világba, és az, aki által a bűn kiveszett ebből a világból. Mindkettőt megtaláljuk ott. Remélem, nem kell részletesebben kifejtenem a történteket. Azt nem szeretném, ha bárki is a kígyóhoz hasonlítná az én uramat, az én szeretett uramat. Nem, hanem ahogy a kígyó, amelyet Mózes felemelt, azért volt, hogy megmutassa Izrael népének, hogy ki által jött a bűn, az engedetlenség a világba, a halál és minden más, úgy Krisztus is azért lett fölemelve, hogy megváltson minket a romlottságtól, és hogy kegyelemmel és irgalommal koronázzon meg minket. Azt olvassuk itt tovább ebben a szövegben, hogy ő, vagy már azelőtt, hogy ő alapvetően körös körül nagy takarítást végzett minden tekintetben. Semmi sem maradt hátra, akár a fák, akár a kövek, bármi is volt az. Rajta ütésszerűen felszámolt mindennel. Rendet csinált, hogy Isten népe ne valami bálványkép előtt imádkozzon, nem valami görbén nőtt fa előtt, ahol valami oltárt állítottak fel, hanem hogy Isten népe szellemben és igazságban imádkozzon. Nem szükségszerű, hogy bálványképet vagy valamely szemléltetőt készítsünk, mert megvan írva, hogy akik Istent akarják imádni, azoknak szellemben és igazságban kell imádniuk őt. De nézzétek meg, hogy a bálványimádás szelleme milyen gyorsan be tud hatolni az emberek szívébe. A Mózes idejében az érckígyó egy csodálatos dolog volt. Mindenki ránézhetett, és hitben magáévá tehette, hogy Krisztus az asszony magva el fog jönni, és szét fogja zúzni a vén kígyó fejét, és bárki, aki így nézett rá, élt. Látnotok kell a kinyilatkoztatást a dologban, megértitek ezt? Nem csak azt, hogy most egy kígyó lett felemelve, és hogy csak ha valaki ránéz a kígyóra, akkor fog üdvözölni. Aki hitetlenül vagy rossz szemlélettel nézi a kígyót, az biztosan nem fog üdvözölni. Isten valójában azt akarta megmutatni, ami már az Édenkertben történt, és azt, hogy hogyan jött létre a bűn és az Istentől való elszakadás, nevezetesen a kígyó által. Abban az időben, és ti tudjátok, Mózes Isten embere volt, aki hűséges volt Isten egész házában, ahogy Krisztus is hűséges a saját házában, ahogy a zsidókhoz írt levélben meg van írva. Itt ez a kígyó, ez a felállított kép egy teljesen más funkciót kapott. Tisztelektek előtte. Az emberek már nem gyógyultak meg, hanem megbetegedtek. Az egykori jó dologból rosszat csináltak. Ha beletekintünk a kereszténységbe, még maga Krisztussal is azt tették, amit ő nem akart. Az összes feszületek, az összes ilyen dolgok, amiket látni lehet. Az emberek leborulnak, hódolnak, imádkoznak előttük. És engem szinte megcsapott, magam is jártam a Vatikánban néhányszor, és tényleg megfigyeltem a Szent Péter Bazilikában, ahogy a világ minden tájáról érkező emberek megcsukolják a Péter szobor lábát. De amikor megláttam azt a fényképet, amelyen a 12. Pius pápa megcsókolta azt a lábat, és hagyta, hogy ennél fogva lefényképezzék, micsoda szánalmas pálványimádás, ennél rosszabb már nem is lehet. Az egész hitehagyott kereszténység kunyt a mi Urunk Jézus Krisztusunkból. De hála legyen az Úrnak, hogy még mindig vannak emberek, akik valóban szellemben és igazságban imádkoznak, akik kilettek ragadva a tévedésből, hogy az élő Istent szolgálják. Azt mondja itt, ahogy az előbb olvastam az 5. versben, és ez a fontos dolog, ő az Úrba, Izrael Istenébe vetette bizodalmát. És mivel ezt tette, képes volt minden területen felszámolni. Semmi sem maradt kivételes, vagy semmi sem lett kizárva. Ő feltakarított. És mit takarított fel? Azt, ami Isten útjában állt, ami nem volt összhangban Isten igéjével. Azzal felszámolt. Hála legyen az Úrnak ezért. Ezért tette ezt, mert bízott Izrael Istenében. Szeretteim, amikor ebben az időben hirdetjük az ígét, a mindenható Istenbe vetjük bizalmunkat. Máskülönben nem tudnánk megbírkozni a dolgokkal, nem tudnánk felborítani, tudjátok, mire gondolok, de ezzel meg kell birkózni. Minden, ami nem Isten ígéje szerint való, meg kell semmisíteni, hogy az isteni rend helyreálljon Isten népek között. Azt tudjátok, amikor a pogány népek bálványokat szolgálnak a fáik alatt, az egy dolog, noha rossz, de amikor Isten népe, emberek, akikkel Isten nagy dolgokat tett, később eltérnek, langyossá válnak, és az Isten tiszteletből a bálványimádáshoz fordulnak, ezt Isten nem akarja. És én úgy értem, hogy ebben az időben Isten az akkori időkhöz hasonlóan küldött egy üzenetet a felrámolásra, a megdöntésre, a gyökerestől való megtisztításra, ahogy Jeremiás prófétának meg lett mondva, ma prófétává rendellek el téged a nemzetek között. Kérlek, hadd olvassam fel a Jeremiás könyv. Első fejezetében van, Jeremiás első fejezetének 9. és 10. verseiben, akkor az Úr kinyújtotta a kezét, és megérintette vele a számat, akkor azt mondta nekem az Úr, ezennel a te szádba adom az én szavaimat. Vedd jól tudomásul, ma kinevezlek téged a nemzetek fölé és a királyságok fölé, hogy gyökerestől kitépj és lerombolj, hogy elpusztíts és megsemmisíts, hogy felépíts és elültess. Először az egyiket, majd a másikat. Gyökerestől kiirtani, megdönteni, eltávolítani mindent, ami nem Isten ígéje szerint való, és aztán elültetni, felépíteni mindent, ami Isten ígéje szerint való, hogy Isten újból a saját népe körébe költözhessen. Ebből a célből küldi el Isten az ő követeit és küldötteit korán és későn. Itt olvasom tovább a hatodik verset. És ragaszkodott az Úrhoz, anélkül, hogy eltért volna tőle, és megtartotta a parancsolatait, amelyeket az Úr adott Mózesnek. Kitartóan ragaszkodott az Úrhoz. Bízott Istenében, és kitartóan ragaszkodott az ő Urához. Hadd tegyük mi is ugyanezt. Bízunk Istenünkben, ragaszkodjunk hozzá, és az ő szavához. Még nem létezett olyan ember, aki megszégyenült volna azokból, akik az Úrba vetették a bizalmukat. Mi legyünk az elsők, akik szégyent vallanánk? Nem, ez lehetetlen, te hűséges menedék, inkább lehúj előttem az ég, mint sem, hogy megtéveszen engem a te szavad. Isten kiáll azok mellett, akik kiállnak ő mellette. Ő azok mellé fog állni, akik mellé álltak. Amen. Isten nem köt kompromisszumokat. Ő olyan embereket akar, akiket teljes egészében birtokolhat és egészben használhat. Ő ragaszkodott az Úrhoz. Úgy vélem, mondhatom azt, hogy mi is ezt tesszük. Teljes szívünkkel szeretjük Istenünket. Kimondhatjuk-e ezt így? Valóban igaz ez így? Valóban teljes szívünkből szeretjük-e őt? A Szentírás szava szerint szeresd a te uradat. Azt akartam mondani, Isten igaz gyermekei esetében elhagyható a kell és a muszáj szó. Amennyiben Isten szeretete kitöltetett a mi szíveinkbe a Szent Szellem által, akkor nem tehetünk másként, mint hogy újra teljes szívünkből szeretjük Istent. Olyan ez, mint egy isteni körforgás, amely a szívünkön keresztül húzódik. Azért szeretjük őt, mert ő szeretett először minket. Szeretjük őt, mert ő megszeretett minket először. Hála legyen az ő dicsőséges nevének. Semmi szükség nincs a muszájra, nem kell egy kell. Szeretjük őt, mert ő szeretett minket. És mindazok, akiket ő szeretett, isteni szeretetben fogják szeretni őt és egymást. És most valóban eljött az óra erre nézve, hogy ne csak hirdessük és halljuk ezeket a dolgokat, hanem hogy kérjük Istentől az ő szellemének kiáradását, amelyben benne van a szellem minden ajándéka és minden gyümölcse. A szellem gyümölcse a szeretet, az öröm, a békesség és így tovább. Hiszen minden meg van írva. Isten belőlünk is olyan embereket fog faragni, akik bizodalmukat ő benne helyezik. Akik azt teszik, ami neki tetszik. Akik megdöntik és kiírtják, vagy kitépik azt, ami nem tőle való. Akik azt ültetik és építik, ami az ő szava szerint van. Ti azonban építsétek fel magatokat a hit legszentebb alapjára, és imádkozzatok a Szent Szellemben. Bárcsak szolgálna ez a hétvége is arra, hogy a hit legszentebb alapjára épüljünk, hogy új kapcsolatot és közösséget találjunk Istennel, hogy Isten szeretete újból áthassa szívünket, lüktetni tudjon, és közelebb kerüljünk hozzá, és egymással is szorosabb kapcsolatba kerülhessünk. Én tényleg azt hiszem, hogy minél közelebb jutunk az Úr eljöveteléhez, annál erősebb lesz a kapcsolatunk vele és egymással, annál bensőségesebbé válik a vele és egymással való közösség. Milyen gyakran előfordul, hogy gyorsan félreértések keletkeznek, és a szeretetről azva mondva, a szeretet mindent elvisel, mindent eltűr, míg a helytelen szót sem hallja meg, a helytelen cselekvést nem is látja, elhalad mellette, mintha mi sem történt volna, mert a szeretet betakarja, elfedi a bűnök sokaságát. Nem a hibáról beszél, ami ez vagy az a személy elkövetett, hanem Isten kinyilatkoztatott szeretetéről, amelyet mindannyiunk iránt személyesen megtapasztaltunk. Mit használ az embernek, ha arról beszél, hogy ő vagy mások mit csináltak rosszul? Hadd beszéljünk inkább arról, hogy Isten mit tett helyesen. Egyébként is, amit mi tettünk, az amúgy is helytelen, csak az a helyes, amit Isten tesz rajtunk keresztül. Még ma is hívőként a saját útunkba állhatunk, amikor azt gondoljuk, hogy ezt vagy azt kell tennünk. Majd csak akkor, amikor a Szent Szellem valódi vezetésével közvetlen sugallat által kapjuk meg azt, amit az Úr akar, akkor az az ő igéje és akarata szerint történik, és akkor megnyugszik rajta az ő áldása. Még elolvasom a 7. verszakot. Így tehát az Úr is vele volt, és minden vállalkozásában szerencsésen járt el. Drága testvéreim, hiszen mi is azt akarjuk, hogy minden sikerüljön, hogy Isten áldása nyugodjon mindenen, hadd törekedjünk arra, hogy úgy cselekedjünk, ahogyan Ezékiás tette. Ő azt tette, ami helyes volt az Úr szemében. Ő megbízott az Izrael Istenében, hiszen mindannyian ismeritek a példabeszédek 3. fejezetének 5. versét. Ki nem írta volna fel szívének táblájára? A példabeszédek 3. fejezetének 5. verse azt mondja, bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne támaszkodj a te saját okosságodra. Emlékezzél meg róla minden utadon, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Magasztalva legyen az Úr neve. El tudom képzelni, hogy amikor Ezékiás odakint úton volt, és összetörte a faragott köveket, és kivágta a pálványfákat, hogy jól érezte magát ennél fogva. Ő tisztában volt azzal, hogy amit tesz, azt Isten megbízásából teszi, Isten akaratából teszi, és teljes szívkedvéből tette. Ugyanez legyen velünk is, hogy valóban az Úr iránti örömünkből tegyük, amit tenni kell. Nem csak kedvtelésből, hogy elrontsuk az élvezetet az alábbi bálványimádóknak. Nem erre ment a dolog. Ő aggódott az emberek lelke miatt. Neki fájt neki az emberek állapota. Nem tudott hamis szánalmat tanúsítani. Nem gondolhatott arra, hogy igen, mit fognak most csinálni. Ő azt akarta, hogy az egy dolog véget érjen, hogy egy új dolog kezdődhessen el Istennel. És ez ma is így van. Isten nem akar keveredést, Isten azt akarja, hogy az egyiknek vége legyen, a másik pedig kezdetét vehesse. A vég mindazzal, ami nem Istentől való, és következésképpen nem egyezik meg az igével, és az Istennel való kezdettel, mint ahogyan ez megegyezik az ő szavával. A 118. Zsoltárból szeretnék felolvasni. 118. Zsoltár egy dicsőséges szava az igének az 5. verstől. 118. Zsoltár az 5. verstől. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam. Az Úr meghallgatott engem. Tágas területet teremtett nekem. Ha az Úr velem van, úgy semmitől sem félek. mit tehetnek ellenem az emberek? Ha az Úr mellettem áll, segítségemre van, így örülni fogok az ellenségeim felett aratott győzelemnek. De még tovább is olvasni fogok, és pedig a következő két verseket. Jobb az Úrban bízni, mint az emberekre hanyatkozni, Jobb az Úrban vetni a bizodalmat, mint a fejedelmekre hagyatkozni. Emberi lényekként azt gondolnánk, hogyha itt lenne valaki nagy befolyású köztünk, a főpolgármester, akkor az képes lenne befolyást gyakorolni. Ja igen, milyen befolyást tudna ő gyakorolni? Ki tudja ezt nekem megmondani? Ha lenne egy magasan álló személy, milyen befolyást tudna gyakorolni szellemileg? De hiszen semmilyet. És Pál apostol ezt írja a korintusoknak, közöttetek nem sok befolyásos személy van, nem sok magas rangú és tanult. Nem, ami a világ szemében ostobaság, azt választotta ki Isten. Isten nem akar földi befolyást az ő országában. Istennek elég befolyása van. Mi az ő befolyása alatt akarunk lenni? És amikor eljön a főpolgármester úr, vagy legyen az akármilyen nagyrangú ember, itt is ott, egészen Bonnig, amennyiben megkérdeznénk, szívélyesen akarjuk őket üdvözölni és fogadni, de mindenki, aki meg akar állni Isten előtt, annak alá kell vetnie magát Isten befolyásának. Istennek kell, hogy megragadja őket. Hiszen nem azért vagyunk itt, hogy egy nagy tiszteletnek örvendő személy befolyása alá kerüljünk, sőt, még csak nem is azért, hogy a befolyása alá kerüljünk. Mi azért vagyunk itt, hogy meghallgassuk a mindenható Isten szavát, és mi itt isteni befolyás alatt vagyunk, a Szent Szellem által ihletve, és látjuk azt, amit Isten kegyelemből kinyilatkoztatott. Akár csak ezek az emberek, akár Ezékiás, akár bárki is volt, akik győzelmeket ünnepeltek Istennel, bárki legyen az, akik sikeresek voltak az Úrral, ők az Úristenbe vetették a bizalmukat, és később nem mondhatták, nézd, most már ezt jól csináltam. Nézzétek meg magatoknak most a kidöntött fákat, a kivágott fákat, az összetört oltárokat, ezt most én tettem. Isten egyetlen emberre sem tulajdonít magának semmit. Isten minden emberre a magasságos nevében, annak megbízásából cselekedett, és azt tette, amire Isten megbízta, és az Úrba vetette bizodalmát. Szabad-e kérdeznem, ki választotta ketté a vörös tengert, Mózes vagy Isten? Isten volt az, aki elválasztotta. És mit tett Mózes? Mózes felemelte a botját. Mózes hittel emelte fel az ő botját. Ő azt tette, amit Isten megparancsolt neki, és Isten azt tette, amit Mózes nem tudott megtenni. Mózes megtette, amit megtehetett az Úr utasítása szerint, a többiről Isten gondoskodott. Ki osztotta meg a Jordánt? Józsué? Nem. A mindenható Úristen osztotta meg a Jordánt. Józsué azt tette, ami parancsba lett neki adva. Helyezd a szövetség ládáját a papok vállára, és menjetek a Jordánhoz. Én majd megosztom a vizeket. Isten emberei megteszik azt, amit az Úr megparancsolt nekik, és aztán számítanak arra, hogy Isten megteszi, amit megígért. Így van ez mindannyiunkkal. Amikor a betegekért imádkozunk, mi nem gyógyítunk. Mi hiszünk, hogy Krisztus meg lett verve, és mártír halált halt a testében, az ő testében, hogy mi meggyógyulhassunk a betegségeinkből. Mert így van megírva, az ő sebei által, az ő ostorcsapásai által gyógyultunk meg. Mindössze annyit kell tennünk, hogy elhisszük, elfogadjuk, megtapasztaljuk. Ez egy befejezett megváltási mű lélek, szellem és test szerint. Ezekben a napokban, ezen a hétvégén milyen jó lenne, ha Istent belülről, a lelkünkben, a szellemünkben, és ahol szükséges, a testünkben is megtapasztalhatnánk. Mi megtapasztalhatjuk Istent. Ő jelen van, ő megadta az ígéreteket, ő megerősíti az ő szavát. Ami szeretett testvérünk utalt a nagy missziói parancsra, amelyet az Úr a legvégén adott, és a Márk 16-ban azt mondja, én veletek leszek majd, ráteszik a kezüket a betegekre, és így tovább. Azért tesszük ezt, mert hisszük, hogy a Golgotán már elvégeztetett a megváltás munkája. Mit gondoltak, ha egy apostol egy vak ember előtt állt volna, és azt a feladatot kapta volna, hogy meggyógyítsa ezt a vak embert? Igen, valósággal elájult volna. Azt mondta volna, hát ki vagyok én, de hiszen hogyan tehetném én ezt meg? De ők bíztak Istenben is abban, amit megígért, és Isten hű volt az ő szavához. Hadd tegyük mi is ugyanezt. Nem mi vagyunk megbízva, hogy megtegyük azt, amit ő már megtett, hanem azért vagyunk itt, hogy hirdessük a megfeszített Jézus Krisztus dicsőséges evangéliumát. És ő megsebesítetett a mi bűneinkért, megverettetett és mártírhalált halt a mi vétkeinkért. A büntetés őre áll lett rakva a mi békességünkért, mert az ő sebei által gyógyultunk meg. Ez egy isteni tény. Mi csak hirdetjük, és most meg akarjuk tapasztalni. Hányan hiszik el, hogy ez ma este ténylegesen lehetséges? Vannak gyarlóságok a lélekben, a szellemben és a testben. Hányan hisznek abba, hogy Isten ma is megtudja, meg fogja erősíteni az ő igéjét, hogy nem tér vissza üresen, hanem elvégzi azt, amire ő ezt elküldte? Minden lehetséges annak, aki hisz. Hadd bízzunk ma az Úrban, ma és mindörökké. A 118. Zsoltár 5. versétől olvashatjuk. Nyomorúságomból, szorongattatásaimból az Úrhoz kiáltottam. Az Úr meghallgatott engem, tágas helyet készített nekem. Hányszor találtatunk olyan helyzetekben, amikor már nem tudjuk, hogy mit tegyünk. Hívjuk hát az Urat ilyen helyzetekben segítségül. Nézzünk fel hozzá hittel és bizalommal, mert ő megígérte, hogy nem hagy el minket, és nem fog cserben hagyni minket. Ezt mondja a 6. versben, ha az Úr velem van, semmitől sem félek. Ezékiás nem félt semmitől. Eltávolította, amit el kellett távolítania, lerombolta, amit le kellett rombolni, megsemmisítette, amit meg kellett semmisíteni, felépítette azt, amit fel kellett építeni, nem félt semmitől. Miért? Mert Istenbe, az Úrba vetette az ő bizalmát. Ő tisztában volt vele, nem a saját nevemben, és nem a magam megbízásából cselekszem, hanem az Úrnak, Izrael Istenének nevében, és az ő szent megbízásából. És Isten vele volt. Ha ugyanez elmondható rólunk is, hogy mi Isten megbízásából cselekszünk, akkor Isten velünk lesz, ahogyan atyáinkkal is volt, és megerősíti az ő szavát, most a végén úgy, ahogyan kezdetben is tette. Ez nem működik másképpen. Isten szent, az ő szava szent, amit megígért, az biztosan be is tartja. És a 7. versben ez áll, ha az Úr közben jár értem, nekem a segítségemre, akkor győztesen fogok újongani ellenségeim felett. nem az ellenség hatalma felettünk, hanem a golgotai győzelemért lehettünk győztesek, mi is minden legyőzött hatalom felett. Ezek a hatalmak nem jövőbeni lesznek legyőzve, hanem már lelettek győzve. Jézus nem jövőbenileg lesz a győző, hanem ő már is a Golgata győztese. Ő harmadnapon feltámad. Egy New Jersey testvér, aki épp a folyó túloldalán lakik, New York-kal szemben, megkérdezett engem, hogy magyarázzam meg neki az összeköttetést, a Jónás prófita három napja és három éjszakája, és Jézus Krisztus feltámadása között. Ő úgy vélte, ami Urunk nem volt három nap és három éjjel. Nagyon kedvesen visszajöttem neki, hogy egyáltalán nem kell aggódnia az időtartam hossza miatt. Csak újra el kell olvasnia megfelelően, vagy helyesen. Akkor azt mondta, ami Urunk, egy más jel nem adatik nektek. Jel adatik nektek. Mi volt a jel? Jónás a mély ponton volt, lejjebb már nem tudott menni, a tengeri algák már a nyakában kapaszkodtak, és ott felkiáltott az Úrhoz, az ő Istenéhez. Ő el volt veszve, elhagyatott volt, de nem Istentől. Mi volt az? A feltámadás jele. Ő, aki ki volt szolgáltatva halálnak, fel lett emelve. Meg lett szabadítva, és újra a szárazföldre lett szállítva. Nem úgy, mint egy engedetlen, aki menekül Isten elől, hanem mint egy engedelmes, Isten szolgálatában álló, és az Úr vele volt, a feltámadás jele. Hogy az én Uram mennyi ideig volt ott lent, az igazán nem foglalkoztat engem. A Szentírás szerint harmadnapon feltámadt. Hogy a nappalok és az éjszakák hossza letelte egészen, a számomra valóban nem mérvadó, de egy dolog fontos számomra, hogy ő legyőzte a halált, legyőzte a poklot, elvette a halál és a pokol kulcsát a sátántól, a harmadnap győztesen feltámadt a halálból. Aki gondolkodni akar az időről, azt tegye meg. Én Isten kegyelméből megértettem a jelentőségét, a feltámadás jelét. Ő, aki keresztre feszítettek, aki meghalt, és akit a sírba fektettek, amely még le is lett pecsételve, és őrizet alatt állt, ő feltámadt a harmadik napon. Néktek nem adatik egy más jel, mint a Jónás próféta jele. Ő, akiről lemondtak, aki fel lett adva, újra előjött. A mi Urunkat elárulták, meg lett kínozva, és meghalt. De ő feltámadt, ő él. A feltámadás jele. És én hiszek ebben. A feltámadás erejének a hívőkben is hatékonynak kell lennie. És mi is teljesen az Úrba vetjük a bizalmunkat. És most a 8. vers, vagy 8. és 9. versek. Jobb az Úrban bizakodni, mint az emberekben való bizakodás. A 9. versben pedig megvan adva a különbség. Jobb az Úrban bizakodni, mint a fejedelmekre hagyatkozni. Egyszer megbízhatsz valakiben, és azt gondolhatod, hogy a dolgok jól alakulnak, de aztán hajlamos vagy egy magasabb beosztású embert bevonni, és megbízni benne, akinek nagyobb befolyása van, és akire magasabbra lehet nézni. A Zsoltáros azt mondja, az egyik épp úgy semmis, mint a másik. Jobb, ha az Úrban bizakodunk. Ne keresünk segítséget az emberektől, legyenek azok magas vagy alacsony rangúak, tekintélyesek vagy sem, hanem vessük bizalmunkat teljes mértékben az Úrra, a mi Istenünkre. Még lennének egy néhány igerészek, amelyeket fel lehetne olvasni a Bibliában, amelyek erről a bizalomról szólnak. És ha Isten is úgy akarja, holnap folytatni fogjuk ezzel a témával. Bárcsak lenne, hogy sikerült volna az Úrnak ma este a hit és a bizalomról szóló ige szavakat, a magabiztosságot a szívünkbe ültetnie, hogy ne várjunk többé emberi segítségre, vagy ne bízunk egy emberben, hanem valóban bízunk Urunkban, és tegyük, amit ő parancsolt, hogy mindenben, amit teszünk, vagy mindenre, amit teszünk, valóban az ő áldása nyugodjon. Csak ott, ahol át van ültetve a gyakorlatba az, amit Isten mondott, és ahol az ő szava szerint történik minden, csak ott tud Isten megáldani. És ezért hiszem, hogy ő meg fog áldani, és már megáldott. Én ugyanis hiszem azt, hogy ezen a helyen nem okosan kitalált meséket hirdetünk, hanem valóban Isten igaz igéjét. És ahol Isten igaz igéje van, és Jézus Krisztus nevének a kinyilatkoztatása, valamint Isten akaratának a kinyilatkoztatása az ige és a szellem által, ott Isten ki kell és ki fogja nyilatkoztatni magát. Én hiszem, hogy ma este meg fogja tenni. Ő már is elkezdte megerősíteni a hitünket, újjáépíteni a bizalmunkat, nem a magaslatokra és oszlopokra, nem az áldozati fákra, vagy bármi másra nézni, hanem az Úrra. És ő mindent jóvá fog tenni, és akkor sikeresek is leszünk. Ha bízunk benne, akkor az ő jó tetszése megnyugszik rajtunk, és akkor sikerülni fog, amit megparancsolt nekünk. Hadd olvassam fel, ahogy tekintetbe vettem még a 115. Zsoltár 3 versét, 115. Zsoltár 9., 10. és 11. verseit. Te, Izrael, bízzál az Úrban! Ő a segítséged és a pajzsod. Ti, az Áron házából valók, bízzatok az Úrban! Ő a segítségük és a pajzsuk. Ti, akik félitek az Urat, bízzatok az Úrban. Segítségük és pajzsuk ő. Pál apostol azt mondja egy helyen, én tudom, hogy kiben vetettem a bizalmamat. Én tudom, hogy kiben hiszek. Mi is tudjuk, hogy kiben hiszünk, mi is tudjuk, hogy kiben vetettük a bizalmunkat. Hányszor mondta az Úr, ne féljetek! A bizalom a hithez, a hit pedig a bizalomhoz kapcsolódik. A bibliafordítóknak nagyon gyakran gondot okozott még az is, hogy a hűség és a hit között különbséget tegyenek. Az egyik így fordított, a másik meg amúgy. Amennyiben Isten velünk van, akkor hűségesek vagyunk, akkor hiszünk, akkor bizakodunk, akkor megtesszük, amit parancsolt nekünk. Ez esetben felrámolunk azzal, ami nem isteni, és felépítjük az Istenit. Itt három dolog kerül említésre. Izrael bízzon az Úrban, Áron háza is bízzon az Úrban, és aztán mindenki, így mi is, bele vagyunk foglalva, és azt mondja itt, ti, akik félitek az Urat, bízzatok az Úrban. Az Isten félelem a bölcsesség kezdete. Nem csak Izrael és Áron háza, hanem mindannyian, akik féljük Istent, nem a büntetéstől való félelem miatt, hanem szent Isten félelemmel. Nem tudom, mikor történt, de valamelyik szerda este, ahogy egy testvér így imádkozott ezen a helyen. Uram, ha nem lettél volna itt jelen, nem tudtál volna hozzánk szólni. Ez tetszett nekem. Én is egyenesen az imámba foglaltam, hozzám szólt. Gondolkodjatok csak el rajta, hogy mi lett itt kifejezése juttatva. Uram, ha nem lettél volna jelen való közöttünk, nem tudtál volna beszélni hozzánk. De mivel jelen való vagy, beszélsz hozzánk a te ígéd és a te szellemed által. Ma is szólt hozzánk az ő drága és szent szaván keresztül. Ő szólt az én szívemhez, ő szólt a te szívedhez, bízzunk az Úrban, és ne a saját bölcsességünkre hagyatkozzunk. Ő mindennek jó kimenetelt fog adni, ő dicsőségesen véghez fogja vinni, mi is köszönetet mondunk még neki a segítségéért, a támogatásáért, minden útmutatásáért és vezetéséért. És egy szép napon hálát adunk majd neki minden megpróbáltatásért és próbatételért is, amelyeken keresztül mentünk és megtisztultunk általuk, amíg hitünk drágábbnak bizonyult, vagy találtatott, mint a tűzben finomított mullandó arany. A mi Urunk hűséges, magasztalva és dicsőítve legyen az ő szent neve. Halleluja. Amen. Amen. Hadd álljunk fel és adjunk együtt hálát az Úrnak. Mielőtt ezt megtennénk, hadd énekeljük el a refrént, ahogy vagyok, úgy kell lennie.
Von Sünden frei. O Gottes Lamm, ich komm, ich komm. Herr,
Uram, mindenható Isten, a te szavad felhatalmazása és a názáreti Jézus Krisztus nevének ereje által kérünk most, hogy igazold meg a te szavadat, áld meg minket, helyezd belénk a beléd vetett, megingathatatlan, minden helyzetben, minden körülmények között bizonyított bizalmat. Mert amit te csinálsz, az jól van megcsinálva. Magasztalva legyen a te szent neved. Uram, akár lelkileg vagyunk szükségállapotban, akár szellemileg, akár testileg, Uram, te most megtetted, mert hiszünk az elvégzett megváltási műben, a Golgotai kereszten. Az elveszett meg lett mentve, a megkötözött szabaddá lett, a beteg meggyógyult. Uram, köszönöm neked a teljes evangéliumod, amely éppen azon van, hogy most teljesen újból áttörjön. Szeretett Uram, ahogyan a te evangéliumod teljes, úgy törjön át egész teljességében, az egész embert hassa át, a lelked, a szellemed és a tested. Uram, legyen, hogy a te hatalmad kihatása olyan erőteljes legyen, hogy mindenki megérezte volna. Hálát adok neked, hűséges Istenem, hogy mi is benned vehetjük bizodalmunkat. És ezért nem fogunk megszégyenülni. Szeretett Uram, ne engedd, hogy valaki is alámerüljön a kétségekbe, hanem ragadj ki minket, és helyezd minket a hitbe, és a te benned való bizalomban, a mindenható Istenben. Szeretett Uram, erősítsd meg a te szent ígédet mindannyiunk számára, bárhol, ahol megerősítésre és tapasztalatra van szükség. És mi mindannyian rászorult helyzetben vagyunk. Mindannyiunknak szüksége van rád, és ezért együtt kérünk téged, erősíts meg a te szavadat jelekkel és csodákkal, amelyek utána következnek. Hadd történjen meg most, hadd legyen a te benned vetett hit, és a te elvégzett megváltási művedben való hit olyan erős, hogy éppen most megtapasztaljunk téged, és köszönetet mondjunk neked érte. Igen, Uram, te már megtetted. Ez a prédikáció alatt már megtörtént. A te szellemed életre keltette a te ígédet, hitet váltott ki a prédikáció által. És mindez Isten erejével történt, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Mindazok, akik hiszik, mondjanak áment. Halleluja, halleluja. Magasztalva legyen az élő Isten, és dicsőség neki. Isten valóság, az ő szava a valóság, az ő ereje valóság. Halleluja! Egy isteni valósággal állunk szemben. Magasztalva és dicsőítve legyen ő most és mindörökké. Avagy közvetítette-e a prédikáció és az ige számotokra, hogy miről van szó? Az Úrban való bizalom, és aztán azt megtenni, amit ő akar. És aztán megnyugszik az ő áldása rajta. Akkor sikeres lesz, akkor velünk van. És ez működik. Dicsőség az ő nevének. Ámen.